A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Székelyföldi kis és közepes vállalkozásokról, adózásról, föld és erdőterületek visszaszolgáltatásáról, ingyenes telekkönyvezésről beszélgetünk. Mai meghívottam dr. Rákosi Botond József, földmérő mérnök, csíkszeredai vállalkozó. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és boldog új évet kívánok a rádió hallgatóinak, és önnek is, tisztelt szerkesztő.
Köszönöm szépen, viszont kívánjuk önöknek is. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Eljutottak már önökhöz a kormány megszorító intézkedéseinek előírásai?
Hát tudunk róla, a kormány velünk nem közölte olyan, de tudunk róla, ugye megjelent hivatalos közlönyben. A híre már hónapok óta ott kerengett, ugye fejünk fölött, tudtuk, hogy valami fog következni, mert ezt az óriási költségvetési hiány nem lehet migailag folytatni, és kit lehet szorítani, kin lehet, kiről lehet pénzt begyűjteni, csak is a magánvállalkozóktól.
Melyek a legfontosabb megszorítások, amelyek a kis és középvállalkozásokat érintik?
Hát ugye mi, mint földmérők, mi az építők kategóriába voltunk besorolva, ezelőtt egy néhány évvel volt az a kedvezmény, eltörölték az adót és a társadalombiztosítást. Ezt most lépésről lépés, hogy legutóbbi ez volt az adókedvezmény eltörlése. Hozzátenném, hogy mi akkor sem kértük, hogy legyen kedvezményünk, ezelőtt néhány évvel kaptuk ugye ajándékba. Akkor jó volt, most viszont, amikor elveszik ezt a kedvezményt, az nem, annak nem örvendünk. Ez azt jelenti, hogy ha nem pótolja a munkáltató ezt az adó kiesést, akkor a munkavállaló egy 10%-kal kevesebbet fog pénzbe, kezébe kapni.
Mert és még nagyobb lesz a bér utáni fizetett adó, vagy miért?
Eddig nem fizettünk adót.
Jaj, nem volt adó.
A 71-12-es kótusz tartozók, ugye mi tervezők, mérnöki szolgáltatás, oda voltunk besorolva az építőiparhoz, és nem fizettünk adót.
Igen, viszont azt hiszem, hogy a vállalkozó nem teheti meg azt, hogy ne pótolja, mert az a 10%-os kiesés az a munkavállalónak sokat jelent. Nyilván a munkaadónak, a vállalkozónak is, hiszen ezt a pénzt ki kell termelni, de most erre milyen megoldást talál?
Ez így van, egy normális országban így is kellene működnie. Mi sajnos nem normális gazdasági körülmények között dolgozunk, nem tekintem, hogy ennek az ország gazdasága normálisan működik, és bizony eléggé megterhelő ez számunkra. Miért mondom? Mert abban a helyzetben vagyunk, hónapok óta elvégzünk egy munkát, leadjuk, várjuk, a hatóság átvegye ezt a munkát, és amit 16 nap alatt szerződés szerint el kellene végezzen, arra már másfél éve várunk. Tehát valaki akkor most képzelje, hogy ez alatt a másfél év alatt a fizetéseket ki kellett adjuk, a munka el volt végezve, le volt adva, csak éppen nem jutunk hozzá a pénzhez. Ilyen körülmények között most még ez a plusz 10% is jelentős terhet jelent.
Na most ugye a vállalkozó, hogyha nem időben készíti el, akkor bizony büntető kamatokat fizet, ez visszafelé nem érvényes, hogyha...
Nem, a büntető kamat csak arra érvényes, hogyha a számlát nem fizeti ki a megrendelő, a hatóság, de mivel el sem jutunk oda, hogy a számlát kiállítsuk, mert az kell egy átvételi jegyzőkönyv, ezért ő nem felel semmiért. Az egyedüli megoldás, amit ugye már el is kezdeményeztünk is, bírósághoz fordulunk, de azt is tudjuk, hogy egy bírósági eljárás 5, akár 10 évet is eltarthat, és az alatt mit csinálunk az alkalmazottakkal, munkavállalókkal, miből adjuk a fizetést, hogyha az elvégzett munkájukért nem tudta a cég inkasszálni ezt az összeget.
És akkor hogyan? Gyorsítani gyakorlatilag nem lehet ezt a folyamatot.
Hát perek sorozatát indítjuk, próbáljuk innen is, onnan is, persze pernek is ugye van költsége, úgyhogy egy szerencsétlen helyzetben vagyunk, mi földmérő vállalkozók, ez persze nem biztos, hogy minden szektorra érvényes, de nem hiszem, hogy az építők is örvendenének, hiszen ez a 10%-os teher rájuk is érvényes, és aki a tavaly készített egy tervet, egy projektet, hogy 2025-ben hogy fogja a munkákat elvégezni, most egyik napról a másikra ráesik ez a 10%-os teher. Most gondoljunk olyan cégre, ahol több ezer ember dolgozik, ott óriási pénzkiesésekről van szó, veszélybe kerülnek a munkálatok, egy autópályaépítés, ugye egyből 10%-os költségnövekedés, az nem semmi, úgyhogy ha nem tudja megemelni, vagy pótolni a kiesett fizetéseket, akkor valószínű, hogy sok munkavállaló elhagyja a céget, és azzal a beruházás leáll.
Most valamit cserébe adott a kormány, mert ez úgy szokott lenni, hogy hát elveszünk innen, de azért, vagy ha nem is pénzt, hanem valami kedvezményt valamilyen szinten, nem tudom.
Nem, ilyenről nincs szó, mivel teljesen empátia hiányosak ezek, akik hozzák az intézkedéseket, ők nem tudják elképzelni, hogy működik egy magáncég. Ők úgy képzeljük el, hogy az égből jönnek a pénzek, és mennek a fizetésre. Tehát nem tudják, hogy mit jelent egy álmatlan éjszaka, amikor tudod, hogy jövő héten fizetés kell adjál, és ha megrendelő, nem fizettek a pénzt. Tehát ők ilyen témában nem gondolkodnak.
Na most ettől reménykedhet a kormány abban, hogy ugye már évek óta, sőt évtizedek óta, a rendszerváltás óta mindig arról beszélünk, hogy ki kell fehéríteni, vagy bár szürkíteni a gazdaságot. Hát ez nem éppen arra készteti a vállalkozókat, hogy akkor ezután
törvényesen működjön. A való világban él, azt tudja, hogy ennek mi lesz az egyik következménye, pontosan a fekete munka. Az a valószínű, hogy a nagy cégek, ahol ugye gyakrabban ellenőrzik esetleg a munkáltatóknak vagy munkavállalóknak helyzetét, nem tudnak nagyon feketén dolgozni, de a kisebb vállalkozások valószínű, hogy áttérnek a fekete vagy szürke zónába, úgy, ahogy eddig is nagyon sokan tették, csak ettől arra fel, hogy még többen fognak számla nélkül dolgozni feketén, és ennek az a következménye, hogy az államkasszába tulajdonképpen kevesebb pénz fog kerülni, mint addig, amíg próbáltak azért többé-kevésbé tisztán dolgoztatni.
De most önvállalkozó szemmel hogyan látja, melyek kéne legyenek azok az intézkedések, amelyek ezt a nagy költségvetési hiányt valamelyest vissza tudnák szorítani?
Hát ehhez nem kell senki nagy felfedező vagy tudós legyen. Egyértelmű, hogy az állami szférában óriási pazarlás van. Tehát költségvetési hiányt két módon lehet csökkenteni. Vagy a bevételeket növeljük, vagy a kiadásokat csökkentjük. A bevétel növelés azt jelenti, hogy a magánszférát még jobban megnyomorítják, mint eddig, viszont a nagy probléma az marad az állami szféra, ahol írtózatos pazarlás van. És érdekes módon, persze ez a sürgősségi kormányrendelet az állami szférát is érinti, de közelről sem olyan mértékben, ahogy kellene. Tehát évek óta nő az állami alkalmazottak száma, és mindenki tudja, hogy ez nem jó, de mégsem nyúlodják, hogy a szavazatok onnan jönnek.
Igen, hát azért maradjunk annyi, hogy az állami szféra egy részében, mert mi is most egy állami közpénzből fenntartott rádióban beszélgetünk, és azért nem azt érezzük, hogy itt a jól itt felvett minket.
Egyetértek, tehát nem lehet mindenkit az állami szférába is egy kalap alá terelni. Ott is vannak óriási eltérések, erről lehetne napokon keresztül beszélni, melyek azok a területek, ahol óriási pazarlás van. Hát vegyük csak a mi területünket, a katasztrai hatóság, jó fizetések vannak, jönnek az uniós pénzek, még abból is kapnak részesedés, bónuszokat, és 10%-ban teljesítik a terveket. Senki nem felel ezért, továbbra is kapják a bónuszokat, mennek el a pénzek, elfogy a projekt, megvalósítás nincsen, senki nem felel semmiért. Tehát ilyen zónákban lehetne jelentős megtakarításokat elkövetni.
De hát ön mondta az imént, hogy kevesen vannak, azért húzódik el egy-egy munkának az átvétele.
Én nem mondom, ők mondják, hogy kevesen vannak. Én tudom, hogy nincsenek kevesek, és azt is tudom, hogy hatékonyabban dolgoznának, akkor fele ennyi emberrel el lehetne végezni a munkát.
Ugye, ezelőtt körülbelül 5 évvel tombolt a Covid-járvány, és akkor azt mondtuk, hogy hú, de legyen valami pozitív hozadéka is ennek, hát akkor most digitalizálunk minden eljárást, minden folyamatot, és akkor talán egyszerűbb lesz. Például ez a folyamat is, mit tapasztalnak az elmúlt 5 esztendőben, hogy megkönnyült ez a folyamat, könnyebbé vált?
Nem mondhatjuk azt, hogy nem történtek előrelépések, valóban néhány területen, például az egyéni kérésekre történő telekönyvezéseknél sokat egyszerűsített a folyamat. Most már a dokumentumokat online adjuk le, nincs doszározás, nincs járkálás lehatósághoz, visszaküldjük, feltöltjük a rendszerbe, és viszonylag azok jól mennek, viszont ennél az úgynevezett szisztematikus vagy ingyenes telekönyvezést, amiről beszélünk, ott az átvétel még mindig hagyományos módon történik. Ugye több ezer kérést kell elbírálni, most arról azról a fázisról beszélek, amikor a tulajdonosok kiigazítási kérelmet nyújtanak be, több ezer kérést kell elbírálni, azt nem lehet automatizálni, lehetne leegyszerűsíteni, de ugye mi embereink megszokták, hogy amit le lehetne írni 5 sorban, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy 10 oldalt írjanak, és így persze, hogy nem haladnak a dolgok.
Összességében mit hozhat ez az esztendő a vállalkozások számára? Hogy látja, már itt néhány kérdést felvázolt.
Hát lássuk a tényeket. Ugye Hargita megye esetében, cégek felszámolásában már, ha jól tudom, 3. éve első helyen van országos szinten. Ha a cégek toplistáját nézzük, a Hargita megyei cégek nincsenek jelen nagy számban. A mi szakterületünkön éppen most végeztem egy elemzést, a mérnöki szolgáltatás tervezés terén Hargita megyéből egyetlen egy cég van a top 500-ban, és az is a 401 néhányadik helyen, Kovászna megyéből szintén egy cég, és amelyik megyékben nincsen mérnöki munka, nincsen tervezés, ott nincs jövő, tehát nagy fejlődésre nem számíthatunk. A másik mutató példa a bruttó egyfőre első jövedelem, arról is készítettem egy elemzést nemrég, valamikor a 2000-es években a központi régiónk megyéi úgy egy szinten voltak az európai átlaghoz viszonyítva 30% körül, 25-30% körül, tehát negyed annyi volt a Hargita, a Kovászné, Maros, stb. Megyék jövedelme, mint az Európai Unióban az átlag. 20 év után Brassó elhúzott, mindjárt elérte az Európai Unió átlagát, közel van ahhoz már Szeben megye, Arad megye is, a székelyföldi megyék pedig nagyon lemaradtak, alig lépték túl az 50%-ot. Tehát valami baj van ezzel a zónával egyértelműen. Hogy mi a jövőkép? Hát, hogyha ehhez még hozzátesszük a jelenlegi pénzügyi megszorításokat, és a mi területünköt is, tisztázatlan tulajdon viszonyokat, ugye még mindig nem tudjuk, hogy kik a földeknek a tulajdon, és nem kapták vissza jogfosztott személyek, akkor nem látom túl rózsásnak ezt az esztendőt. Szerintem a túlélés lehet a cél, az a legoptimálisabb cél, amit én kitűzhetek ebben az évben.
Igen, Peti írja SMS-ben, jó napot kívánok. Szerintem is például a tanácsoknál hatalmas pazarlások vannak. Van település, ahol okos buszmegállók vannak, de buszjárat nincs. Ez csak egy példa, ami önmagában röhelyes. Peti írja, itt egy Marosvásárhely környéki település polgármestere mondotta 2-3 évvel ezelőtt, hogy elektromos autó töltőkre volt pályázat, valahol a hegy tetejére építettek, mert hogy ott volt hely, miközben a községben egyetlen egy elektromos autó sem volt bejegyezve.
De, igen, példákat lehetne még felhozni, hogy erdőben ugye parkokat készítünk, vagy olyan óvodákat, iskolákat meszelünk le évente kétszer, amelyekben egy diák sincsen, vagy egy óvodás sincsen, tehát viszont szavazáshoz, vagy szavazathoz választás éppen az jól mutat. Példákat ezer szám lehetne felsorolni, a pénzpazarlást illetően.
Jó, térjünk át a telekkönyvezése. Azt írja Lajos SMS-ben. Jó napot kívánok, a kérdésem a mérnök úrhoz. Hogyan történik egy kültelek betelekelése, amelyre van tulajdonlap? A címzet elhalálozott, a hagyaték pedig még nem lett lefolytatva. Köszönöm szépen, Lajos írja.
Hát ebből nem derül ki, hogy vissza volt szolgáltatva a terület, vagy egy régi telekről van szó, mert ugye, hogyha a kollektivizált zónáról...
Tehát a tulajdonlap, azt gondolom, hogy a birtoklevél lehet.
Vagy a telekkönyv, annak is van tulajdonlapja. Tehát ha régi telekkönyv van szó, a kollektivizált zóna, az nem jelent semmit, valaki vissza kell kapja a birtoklevélen. Hogyha olyan helyzetben vagyunk, hogy birtoklevéllel visszakapták azt a külterületet, be van telekönyvezve, akkor az egyik megoldás, hogy hagyatékot lejáratni, vagy a másik a tényleges birtoklás bejegyzése, tehát abban az esetben, hogy van egy birtoklevél, van egy telekönyvünk, és egy személy, aki fizeti az adót, ő birtokolja, akkor a tulajdonosok mellé be lehet jegyezni ezt a tényleges birtoklás címet, a possessia, ahogy többen ismerik. Van egy néhány feltétel, fizeti az adót, közjegyzői nyilatkozat, egy tanácsigazolás, és akkor be lehet jegyezni a tényleges birtoklást, hogyha 3 évig senki nem zavarja, akkor 3 év után ő lesz a tulajdonos, és a telekkönyvben addig szereplő tulajdonosokat törlik.
És ez a 3 évig hogy zavarhatja valaki, bírósági úton? Vagy
igen, tehát bírósági úton megtámadja ezt a bejegyzést, amik a tényleges birtoklásra vonatkozik.
Székelyföldi kis és közepes vállalkozásokról, adózásról, föld és erdőterületek visszaszolgáltatásáról, ingyenes telekkönyvezésről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Rákosi Botont, földmérőmérnök, vállalkozó. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. És apropó földterületek visszaigénylése, van ma értéke a termőföldeknek Romániában, Székelyföldön, mondjuk egy közepes méretű, mondom én közepes méretű 2-3 hektáros földparcella ér ma annyit, hogy egy hagyatékot lefolytassunk, és még valamennyi pénz is maradjon az eladás után, mert legtöbb esetben ugye azért tisztázatlanok, azért nincs a hagyaték például lefolytatva, mert hogy az ember, hogyha összeszámolja, össze kell szedni a leszármazottakat innen-onnan, beszéltünk a múltkor a közjegyzői díjakról, hát nem biztos, hogy marad valami pénz a zsebünkbe, amennyiben eladásra szánjuk ezt a földterületet.
Hát egy akkora területről, ugye 1-2 hektárról volt, szóval, ha jól jegyeztem meg.
Hát most 2-3 hektárra mennyi általában van?
Mindenképpen érdemes, hiszen folyik a természetes, úgymond tagosítás. Minden településen vannak vállalkozók, akik a mezőgazdaságban tevékenykednek, és nekük minél nagyobb a farm méret, annál jövedelmezőbb lehet az a vállalkozás.
Igen, csak kérdés, hogy ki akarják ők fizetni a piaci árát ennek a földnek, vagy hát nyilván minél olcsóbban kívánnak hozzájutni.
Minél olcsóbban, de valószínűleg még így is van az élvásárló bőven, és akkor emellé még tegyük oda, hogy van mezőgazdasági támogatás is, ami azért egy jelentős összeg. Sokan pontosan azért nem akarják eladni a területeket, mert abból a mezőgazdasági támogatásból úgy, ahogy elélnek. Van, aki azt mondja, jó, odaadom a területet, legeltesd a jóaidat, de támogatást én fogom megkapni. Úgyhogy a terület értéke, azt mondanám, és ezt valószínűleg más is jóvá adják, amit mondok, hogy terület értéke folyamatosan nő, pontosan az életszínvonal, vagy az, a jövedelemmel arányosan, vagy talán még nagyobb ütemben is nő a földterületek értéke.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok! Halló!
Halló!
Tessék mondani!
Bede Zsuzsanna vagyok, Kovászna megyéből, Moszkóvárul. Azt szeretném kérdezni a mérnök úrtól, hogyha lehetséges, hogy apósom meghalt 2012-ben. Volt három fia, egy meghalt, kettő él, a férjem és az öccse. A férjem mondta, hogy adják el a házat, osszák el, az öccse nem akar hallani se róla, semmi papírt ide nem ad, nem intézkedik semmit. Ebben az esetben hova fordulni, mit lehet tenni? Mert,
megvan értve. Tehát ilyen esetben ugye az egyik megoldás lehetne a tényleges birtoklás, a posszesszió, de valószínűleg a polgármesteri hivatal nem adja ki azt az igazolást, mert tudja, hogy viták vannak a családon belül, és az sincs kizáró, hogy többen is fizetik az adót arra a birtokra. Hogyha mindenképpen meg akarják osztani részüket valamilyen formában, meg szeretnék kapni, akkor ezt bírósági úton lehet elérni. Tehát egy vagyon megosztási pert indítanak, ez persze pénzbe kerül, időbe kerül, szakértőt kell fizetni, de mindenképpen végeredmény az lesz, hogy mindenki a neki járó részt vagy pénzben, vagy természetben meg fogja kapni.
Igen, kedves Zsuzsan, ez legegyszerűbben úgy lenne megoldható, hogyha testvérek leülnének és megbeszélnék. Hát, hogyha te meg akarod tartani, akkor én eladom neked az én részemet. Ugye még van egy harmadik testvér, ha jól értettem, nekik vannak leszármazottai. Szóval én amellett lennék, hogy nem kell a bíróságokat pénzzel táplálni feltétlenül.
Ne felejtsük el, hogy a székely elég keményfejű, hogyha családon belül viszály van, akkor gyakran azt mondják, ha minden oda veszik, akkor se hagyok semmit. És akkor ebből kiindulva addig perelnek, amíg tényleg egyiknek sem marad jóformán semmi, elszáll a bíróságra, szakértőre, ügyvédre.
Igen, azt akartam kérdezni, hogy ön igazságügyi szakértő is látott már olyan bírósági pert, ahol valaki nyertesen jött ki? Úgy, ahogy ő tervezte?
Mindenki megkapja a részét.
Igen.
Annak megfelel mennyi a részaránya vagyon részből. Persze ebből majd kiütődnek, ugye a költségeket kell fedezni, és mindenik jóval kevesebbet fog a végén kapni, mintha békés úton megegyeztek volna már a per előtt. Tehát én is azt javasolom, üljenek le, meg igyanak meg esetleg egy-egy pohár bort, csak ne rúgjanak be,
és osszák el
nyugodtan, mindenki értse meg, hogy ennél több nem jár neked, ezt megkapod, egymást fizessék ki, vagy osszák el természetben, és valóban ez lenne a legjobb megoldás.
Azt írja Barni, szép jó napot kívánok, boldog új évet. Miért kell a posszesszióra 3 évet várni, így is el vannak maradva a földekkel? Barni voltam Csíkból.
Hát egyrészt azért, mert ezt írja a törvény, másrészt azért így is elég sok ellenérv volt, hogy ez tulajdonképpen lopást tesz, hiszen olyan személyek jutnak tulajdonjoghoz, vagy földekhez, vagy birtok, akik nem jogosultak arra. Itt zárva megjegyzem, hogy vannak településeken, ahol pont a hivatal alkalmazottja, polgármester, földes iroda, szakemberi, mivel ők tudnak a földek állapotáról, tesznek kezet ilyen-olyan területekre, zárva bezárva. Tehát azért van szükség egy ilyen időre, és 3 év az végül is nem sok, mert pillanatok alatt elszáll, hogy igenis legyen lehetősége annak az óvásra, aki időközben rájön, hoppá, a testvérem vagy a sógorom kezet akar tenni a földre. Hogy legyen lehetősége bírósági úton ezt megakadályozni.
Igen, hát ez azt hiszem, hogy jogos dolog, hiszen ahogy ön is mondotta, azért sokan vannak azok, akik jogtalanul kívánnak földterületekhez jutni. Ha már itt pénzről beszéltünk, ugye az ingyenes kataszterezés az hát részben uniós forrásokból, részben kormánypénzből történik, előreláthatóan lesz pénz, amiből ezeket a telekkönyvezéseket folytassák ebben az esztendőben is?
Erről már többször beszéltünk, ugye itt két forrásból van a finanszírozás. Egyrészt az uniós forrás az nem befolyásolja a kormánynak a felelőtlen munkája. A más a kormánypénzek nincs kizár, meg fognak szűkölni, viszont a kataszteri ügynökségnek van a saját bevétele is, és abból azért ezeket többé-kevésbé lehet támogatni. Tehát, hogyha nem kerül oda a kataszteri ügynökség, hogy a kormány elveszi a pénzét, mert erre van lehetőség, hiszen egy kormány alá rendelt intézményről van szó, akkor ezek a munkálatok folyhatnak, nem kerülnek veszélybe. Az más kérdés, hogy az uniós pénzekkel is úgy állunk, hogy általában képtelenek vagyunk, nem mi, hanem a hatóság, képtelen elkölteni ezt a sok millió eurót, ami a rendelkezésére áll. Ez már a harmadik uniós finanszírozási projekt, vagy az első, ha jól tudom, a Világbankos volt, és 100 millió eurók maradnak vissza, mivel képtelen a hatóság megszerelni úgy a dolgokat, hogy el lehessen költeni. Hát nem kell magyaráznom, miért, ha én ledom munkát, 16 nap múlva ki lehetne, vagy át lehetne menni, ki lehetne fizetni, és ők másfél év alatt még nem vették át, akkor persze, hogy nem tudják elkölteni ezeket a pénzeket. Tehát itt nem a pénzzel van a probléma, hanem a hatósággal, amely képtelen úgy megszervezni ezt a folyamatot, hogy a pénzeket lehessen elkölteni.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Ilona vagyok. Azt szeretném a mérnök úrtól kérdezni, hogy a természetvédelmi területről tudunk valami újabbat. Tátvágni nem szabad, kaszálni nem szabad, de megy tönkre, veszi fel az új hajtást.
Nem tudok arra, hogy lenne újabb rendelkezés ezekre vonatkozóan, de gondolom a támogatást megkapják arra a területre.
Nem kapunk semmit. Én lényegében arra nem jár, azt mondták.
Nem hiszem, tehát ha valakinek ilyen valamelyik területnél megkötése nem lehet termelni, azt valamilyen módon kárpótolják. Ezen a területen nem vagyok túlságosan jártos, mert nekem nem volt ilyen területem, de esetleg utána nézek, de ilyen nincsen, hogyha nem engedik, hogy dolgozzon azon a területen, akkor mindenképpen valamivel ezt kárpótolja.
Igen, hát ezt az APA-nál, a mezőgazdasági kifizetés és intervenciós ügynökségnél tudják a legjobban, hiszen ők adják ezeket a támogatásokat, ott lehet érdeklődni, illetve majd ha Haszki András igazgató úr itt lesz, akkor tőle meg lehet kérdezni. Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék!
Szeretném megkérdezni, hogy a nyáradmenti autósztrádát építkezésével kapcsolatban van egy terület, amit az édesanyám nevén szerepel, de én fizetem az adót, és most elvesznek egy 3000 négyzetméteres területet a strádának. Én most adhatok be kérést a posszesszióra, és akkor automatikusan 3 év múlva megörökölhetem?
Nem, tehát ha azt az állam elveszi, mert autópálya zónába kerül, az átmegy az állam tulajdonába, és a tulajdonos a területnek az ellenértékét fogja megkapni, amit egy szakértő fog megállapítani. Tehát
ő
nem tud koncesszióba adni, az állam adja a koncesszióba majd az útkezelő hatóságnak. De a tulajdonjogot elvesztik, az nem lesz többi az öneké.
Én csak azt a kevés pénzt, amit tudom én, az útügy fizet, akkor az...
Igen.
Mivel édesanyám elhalt, akkor ki kaphatja meg?
Hát az édesanyja után nyugodjék békébe, nem volt hagyaték?
Nem volt hagyaték.
Hát le kell járatni, mert csak a tulajdonosnak fogják átadni azt a pénzt. Tehát amíg a hagyatékot nem járatják le, addig az a pénz félre lesz téve, és várják, hogy jelentkezzen a tulajdonos.
Igen, László írja, az Etelakán általános telekkönyvezés befejeztével minden sárga, a területek közel fele UAT ZTA telekkönyves. Mi lesz ezen területek sorsa, László kérde?
Igen, jó, hogy említette ezt, László. Itt van a kezembe egy múlt év végén készült kimutatás. Hargita megyében 11 településen folyik, vagy folyt ilyen ingyenes általános felmérés, és ebből a 128.550 hektárból, amit kitesz az a 11 település, 37.000 hektár, tehát szinte egyharmadát a község nevére telekkönyvezik ingyenesen, mivel a visszaszolgáltatás nem fejeződött be. Zetelakán pontosan 3000 hektárról van szó, 3004,9 hektárról, ami az összterületnek 15,83%-a, ami gazdátlan. Tehát ez azt jelenti, hogy 3000 hektár területre a helyi hatóság nem végezte a dolgát, 33 vagy 34 év alatt még nem tudta a birtokleveleket kiállítani. Ennél rosszabb a helyzet például a Gyergyó Remetén, ahol az összterület 65%-a tulajdonjogi helyzete tisztázatlan, Szent Királyon, ahol már ugye évek óta befejeződött akárcsak Remetén, 46%-a, Kászonaltízen 38%-a, 11.330 hektár még gazdátlan, Csíkszentgyörgyön 37%, 9000 hektár gazdátlan, tehát lehetne ezt még sorolni, hogy mennyire felelőtlen.
De mi lesz ezeknek a területeknek a sorsa? Hát attól az emberek használják, ugye, aki a jogos tulajdonos.
Használják, igen, valószínűleg még a támogatást is megkapják, de nem tudnak vele tenni semmit, eladni nem lehet, csak zsebszerzéssel esetleg, telekönyvezni nem lehet. Tehát várják ezek a szerencsétlen emberek, hogy valamikor, hát nem az emberek, mert az a generáció már elhalt sajnos, már a következés lassan tűnik el, tehát most már az unokák várhatják, hogy valami történjen ezzel a 30 valahány ezer hektárral 11 községben.
De miért?
És ugye szinten nem ennyiről beszélünk, hanem háromszor ennyi.
De miért kerültek ezek az adminisztratív egységnek a nevére? Mert hogy nem tudták tisztázni a tulajdonjogot, amikor zajlott az ingyenes?
Nem tulajdonjogot, jelen nem azt jelenti, hogy a község tulajdona lesz, hanem jelen állás szerint ismeretlen tulajdonos, és a helyi földosztó bizottság rendelkezésére áll, addig, amíg a visszaszolgáltatás folyamat befejeződik.
Uh-huh. Jó,
tehát egy ilyen átmeneti időszak, ez az átmeneti időszak lehet még 50 év vagy 100 év, amilyen ütemben dolgoznak egyes községekben.
József írja SMS-ben, azt szeretném kérdezni, hogy mi a teendő. Van egy 57 áras telekkönyvezett területem, amelyből miután a vízügy megcsinálta a töltést, 7 ár ezen belül került, amit most nem használhatok, mert azt mondják, hogy az hozzájuk tartozik. Köszönöm szépen, József írja. Hát csak így építhetnek töltést a földemre?
Ez is előfordul, hogy az állam jogtalanul terjeszkedik. Ez erdőknél is van, ugye a festés folyamatosan kifele megy, soha nem befele az erdőt.
Ha mondjuk itt most egy hasznos munkát végeztek, egy védelmi munkát, gondolom, hogyha egy töltést, egy diget építettek.
Ilyen lelkesek a vízügynél, és hasznos munkákat végeznek, akkor megvan ennek törvényes eljárása, kisajátítják azt a területet, és kifizetik az ellenértékét annak a személynek, akinek a területére gátat építették. Tehát ez működik, csak ugye mindig egyszerűbb és kényelmesebb foglalni törvénytelenül, eljárás nélkül, mind a törvényt betartani.
Igen, és hát ugye itt 7 ár került a töltésen belül, de hát a töltés is még elfoglalott néhány négyzetméter, tehát ott tulajdonképpen vagy 10 ár elvesztődött a földbe.
Hát én mondanám, én biztos, hogy a bírósághoz fordulnék, mert én fafejű vagyok. 7 áré lehet nem érdemes, de azért jó lenne tisztázni, hogy milyen alapon foglalták el azt a területet, és ha valóban így, akkor fizessék az ellenértéket és a bírósági költségeket is.
Egy hallgató van még a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
mérnök úrtól azt szeretném kérdezni, hogy itt a székely, dobó, bét, a vágás, ezek mikor lesznek elbirtokolva?
Hát minden községben, minden községnek lehetőség van arra, hogy ilyen szektorokba, kataszter szektorokba végezzenek ingyenes felmérést. A polgármesteri hivatal dönti el, hogy melyik zónákba végezzék ezeket a munkálatokat, mert évente egy vagy két alkalom olyan 160 ezer leértékben lehet szerződni, arra kapnak pénzt a kataszteri hivataloktól. Ez egy néhány száz telekkönyvet jelent, néhány száz ingatlan. Esetleg forduljon a polgármesteri hivatalhoz, és kérdezni, hogy abban a zónában terveznek-e közelebb. Most éppen abban az időszakban vagyunk, hogy a szerződéseket, illetve a szolgáltatókkal lehet szerződéseket kötni.
Igen, úgy tűnik, hogy nem mindenki számára nyilvánvaló ez az elbirtoklás intézménye. Azt írja Jancsi: jó napot kívánok, nem értettem azt a három évet, mire vonatkozik. Ha több mint három évet fizettem az adót a házra vagy telekre, akkor rám fogják írni automatikusan?
Nem, automatikusan nem történik. Az sincs, a törvény nem írja, hogy hány évig kell fizetni az adót, tehát egy napig is, ha fizetik az adót, és a polgármesteri hivatal kiállítja az igazolást, hogy ez az illető személy szerepel a polgármesteri hivatal nyilvántartásában, gondolok itt mezőgazdasági regiszterre, adó nyilvántartásra, megvan az az igazolás, van közjegyzi nyilatkozat, van szomszédok beleegyezése, külterületek esetében kell legyen birtoklevél, akkor már egy nap adófizetés után is bejegyzik a telekkönyvbe ezt a tényleges birtoklást, és a bejegyzés időpontjától, tehát a telekkönyv végzés dátumától számítva három évből után lesz hivatalból tulajdonos. Tehát akkor nem kell tenni semmit hivatalba, azt jelenti, hogy ketyeg az óra, letelt a három év, kataszhivatal kellene automatikusan tulajdonossá nyilvánítsa azt a személyt, aki addig csak tényleges birtokló volt.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székely földmérője, székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Még egy SMS itt a végén, Csongor írta, azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglalja a mai beszélgetésünket. Azt írja: jó napot kívánok, áldott egészségben gazdag új évet kívánok. Többek között azért állunk vagy vagyunk itt, mert az ilyen szakemberek, komoly szava tartó emberek nem tudnak és gondolom nem is akarnak megállni és részt venni a politikában, döntéshozatalban. Kitartást, bölcsességet, egészséget kívánok a tisztelt meghívottjának és önnek is, szerkesztő úr. Tisztelettel, Csongor írja. Azt hiszem, hogy ezzel egyetérthetünk. Mai meghívottam dr. Rákosi Botont, földmérőmérnök, vállalkozó volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen én is a szép szavakat, és köszönöm a meghívást. Remélem, hogy túléljük ezt az esztendőt egészségben, bölcsességben.